Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont ügyvezetője, az Inforádió arénájának vendége. Miért érdekel egy jól működő magánellátó vezetőjének, hogy az állami rendszer is jól működjön? Minek akar konkurenciát a nyakába?
Hát először is, hogyha rólam van szó. Hát én orvos vagyok. Tehát én orvosként azért én abban a rendszerben szocializálódtam, amelyik folyamatosan a népegészségügyet tekintette első számú, hát hogy mondjam, célterepének. Ma is ezt tesszük, tehát az elmúlt lassan 30 év az a népegészségügyről szólt, vagy szólhatott volna. És ahogy az optimális népegészségügyi céloktól távolodunk, én bennem, aki része vagyok a közfinanszírozott rendszernek, hiszen megalapítottam, és a tavaly októberig vezettem az Országos Gerinzászati Központot. Tehát itt ez mégiscsak a Magyar Gerinzőgyászat egyik meghatározó intézménye, és ugye akkor, amikor ezt működtetjük, akkor pontosan látjuk a közfinanszírozás valamennyi nyavajáját. Tehát akkor, amikor én arról beszélek, amiről, és egyáltalán, amikor elmondom a véleményemet ezekről a kérdésekről, akkor ott két szándék mozgat, egyfelől az eredendő orvosi kötelességtudatom, másfelől pedig az a népegészségügyi vízió, amit optimálisnak gondolok. Mind a kettő erős hajtóerő. Mind a kettőnek megvannak a maga kvázi aspektusai, és ahogy az aktív életem vége, már az aktív professzionális életem véget ér, az azt jelenti, hogy mérleket kell vonnom, hogy vajon mit tettem hozzá a professzionális oldalhoz, a gerinzőgyászathoz és a népegészségügyhöz. Ez egy állandó gondolkodás, amit megosztok a barátaimmal, a kollégáimmal, a tanítványaimmal. Óhatatlan, hogy ebből ne szülessenek olyan gondolatok, amiket megosztok a közzel is. Én ezért publikálok, és ezért ülök itt most önnel, és köszönettel a meghívásra.
Emlékszem, egy évvel ezelőtt azt mondta, hogy tudomása van arról, hogy a szakminisztérium már kapott feladatot a rendszer átvilágítására és megfelelő újraszervezésére. Milyen történést látott azóta?
Semmiféle további tudomásom nincs semmiről.
Szakmai konszenzus van arról, hogy mit kellene csinálni?
Nem hiszem, vagy ha van, akkor az most még titok.
Az orvos szakmai, nem a politikai vezetői körökben van konszenzus arról, hogy mit kellene csinálni?
Nagyon sokan tudják, hogy mit kellene csinálni, de a konszenzusnak kik hozzák létre a konszenzust? Kik azok a személyek, szervezetek, intézmények, amik a konszenzus teremtő struktúra? Nincs ilyen.
Mit kellene csinálni ön szerint az állami egészségügyel és a magánegészségügyel? Az előbb azt mondta, hogy dehogy is szétválasztani kell, hanem az együttműködését kell szabályozni. Hogyan?
Én nekem, ugye távol álljon tőlem azt, hogy én tudom, hogy mi itt a aranyút. Vannak elképzeléseim, amit meg kéne mérni, vannak elgondolásaim, amit le kell modellezni, számítani, stb. De azt gondolom, hogy optimálisnak mégiscsak azt tűnik, hogy nézzük meg, hogy mibe kerül egy betegség gyógyítása. Nem az X városban levő városi kórház fenntartása, hanem az ott gyógyított tüdőgyulladás vagy combnyaktörésnek a kezelése. Ha tudjuk, hogy az mennyibe kerül, akkor meg tudjuk határozni statisztikai adatok alapján, hogy hány tüdőgyulladás, hány combnyaktörés, stb. Van ebbe az országba évente, és akkor nagyjából tudjuk, hogy mi az a reális igény, amivel szembenéz ennek az országnak a népessége és az egészségügye. Ehhez kellene optimális kapacitást kialakítani. Az optimális kapacitás természetesen a járó és fekvőbeteg arányok kialakítását, a fekvőbeteg ellátó intézmények számának az optimalizását jelenti. Fogalmam sincs, hogy a mostani ellátórendszer kicsi vagy nagy, mert nem tudom a valós igényeket. Tehát én nem mondom azt, hogy csökkentsük a kórházak számát, mert nem tudom, hogy az alajon elegendő lenne-e a gyógyításra. A másik pedig, hogyha ez megtörténne, akkor világosan lehetne látni, hogy az a forrás, amit az állam rendelkezésre bocsájt, és az ellátórendszer, amelyik meggyógyítja a lakosságot, megfelel a népegészségének, milyen arányban van egymással. Ha az arány nincs egyensúlyban, nagy a deficit, akkor arra a deficitre extra forrásokat kell teremteni. És ez az extra forrás az, ahol az öngondoskodás, kiegészítő biztosítások, saját zseb, akármi megjelenhet, de akkor tudomásul kell venni, hogy akkor nem csak a közfinanszírozott ellátórendszerbe megy el az a beteg, akinek extra forrása van, hanem az igényel más típusú ellátásokat. Ez érteti a magánellátórendszereket. Tehát ezeknek az arányát ilyen nyugodt, szép mozgásokkal lehetne meghatározni, de hát Magyarországon ezeket tarkítja egy csomó minden. Önös érdekek, lobby érdekek, politikai érdekek, gazdasági érdekek. Szóval, hogy ezt hogy lehet összehozni ma, a mai magyar társadalomban, ezt nem tudom megmondani. Nyilvánvalóan, hogy a legfelsőbb szintű politikai döntéshozó kezében van ma az a, az, az irányjelző, ami megadja, hogy ebbe vagy abba az irányba mozduljon el az apparátus. De anélkül, hogy legfelsőbb szinten ne szülessen politikai döntés, makrogazdasági döntés, makrogazdasági szinten ne szülessenek meg a megfőrendeletek, nem is érdemes az egészségügyről beszélni. Ez a két faktor az, ami megadja a környezetet és az irányvonalat. Utána jön az, hogy vajon mit lehet csinálni akkor belőle.
Az egészségügyi ellátórendszer képességeivel ki van ön szerint tisztában az országban, hogy egyes helyeken az adott ellátóhely mire képes?
Hát én nem tudom ezt megmondani, de ugye azt láthatjuk, hogy állandóan vannak olyan teljesítmények ebbe az országba, amik megmutatják, hogy mire képes az ellátórendszer. Hát gondoljunk bele, hogy ebbe az ellátórendszerbe volt egy idegsebész, egy plasztikai sebész, meg még vagy 25-30 szakember, akik szétválasztottak egy olyan agyuknál fogva összenőtt sziámikreket, ami egy nemzetközi szenzáció. Ennek az egésznek a megtervezése, az egésznek a lefolytatása, az egésznek a kvázi tudományos alapokon történő hozzáállása, ahogy hozzáálltak ehhez a kollégák. Ez szerintem csodálatos példája annak, hogy micsoda szép tevékenységeket tud végezni az a grémium, ami össze tud állni egy magyar kórházban. Most abban a kórházban, hogy ezek a kollégák dolgoznak, abban a kórházban egyébként állandó probléma van a sürgősségi ellátása, meg ezzel, meg azzal, meg amúgy. Tehát ezeknek az orvosoknak a munkakörülményei között van, ami hibázik. Na most azt akarom ezzel az egésszel mondani, hogyha a környezet javítása eléreti azt a szintet, hogy kvázi optimalizáljuk a munkakörülményeket, akkor nem csak egy-egy ilyen kiugró szijámi ikerpár járja be a sajtót, meg RF-je, hanem Kovács Dezső nyugdíjas is ezt mondja majd a szomszédjának, amikor bemegy egy váratlan erőszív fájdalommal, és nem 10 órát ül a sürgőségi osztályán másfélről, amúgy aki jön boldog, hogy nincs nekem semmi más bajom, csak a vállam artrózisa. Érti? Tehát ez a fontos, hogy lássuk már világosan, hogy itt van egy csomó olyan szakember, amelyik alkotni vágyik, alkotásra képes, alkotói folyamatokban tud részt venni nemzetközi színvonalon. Miért nem szervezi homogén rendszerré ezt? Az, akinek ez a dolga.
Miért szervezni, ha így is képesek ilyen teljesítményre?
Hát ha ön ezt teljesítménynek hívja, az más. Már most a szijámi az egy ügy. De az egyetlen egy aktus. Én pedig a mindennapi orvoslásról beszélek. Tehát a mindennapi orvoslásban ugyanilyen hősök vannak, nem olyanok, akik 30 óráig operálják ezt az ikerpárt, nem olyanok, akik az életüket fölteszik arra, hogy egy házi orvosi pozícióba. Ugye tönkre megy az életük, tönkre megy a szívük, veséjük, és rámegy az életük arra, hogy a nem megfelelő környezetben dolgoznak.
Milyen a megfelelő környezet? Mindig minden van, mindig mindenbe odaér, asszisztencia dolgozik a keze alá. Milyen egy jó környezet?
Ugye az álmok, a vágyak és a tények között nagy különbség van. De az, hogy mindig törekedjünk a jobbításra, szerintem az a jó környezet, amelyik elfogadja a jobbításra való törekvést és forrásokat is igyekszik rá biztosítani. Ennyi. Tehát ma a magyar közfinanszírozott egészségügyben alapos nagy tér van a jobbításra. Azt is látjuk, hogy döntéshozók, tehát az ágazati döntéshozók jó hiszeműségéről pozitív hozzáállás. Nem is akarok vitát, vagy nem is akarok mondatokat mondani, mert napnál világosabb, hogy nem olyan emberek ülnek ezekbe a pozíciókba, akik ne akarnának jobbat, vagy többet, vagy megfelelni. Csak egyszerűen nem, nincs eszköztáruk.
Egyszerű. Mi akadályozza azt, hogy a betegségek gyógyítását azok valós költségén finanszírozza a közfinanszírozó?
Meg kellene kérdezni az illetékeseket, azt, aki döntéseket hoz erről, hogy vajon milyen faktorok befolyásolják azt, hogy az a 100 milliárd, amelyik évente elmegy a kórház konszolidációra, miért nem a HBC emelésre megy el. Vagy például egy nagyon sunyi dolog, ami engem különösen bosszant. A szakdolgozói munkabér emelés, amit nem a HBC-be ültettek, mert ott van benne igazából a bérhányad, hanem egy külön metodikával létrehoztak egy bürokrata szörnyűséget, csak azért, hogy a magánkórházakban, ami közfinanszírozott tevékenységet végeznek, közfinanszírozott betegekkel, hogy nehogy a szakdolgozók ott hozzájussanak ehhez a béremeléshez. Ezért baromi bürokratikus rendszer dolgoztak, hogy ez a 6-700 szakdolgozó, országosan ennyiről beszélek, kimaradjon ebből a rendszerből. Hát ez nem egy otromba sunyi dolog?
Azt mondtam, pontosabban azt írta az Orvosok lapjában, hogy nagyon kreatívnak kell lenni, amikor azt a bérigényt a saját intézetében meg kell fizetnie, amivel a legjobb embereket ott tudja tartani. Mit kell tennie, hogy tudja fizetni?
Hát egész egyszerűen jó munkakörülményeket és megfelelő munkabért. Tehát az európaihoz közelítő munkabért. És én erre törekszem. Olyan tulajdonostársam van, aki ezt akceptálja, és osztja az én népegészségügyi víziómat. Teljesen ugyanazon a egy húron pendülünk. Tökéletesen tisztában van vele, hogy ez mennyi profitot húz ki a zsebéből, mint ahogy én is pontosan meg tudom mondani, hogy ez nekünk mibe kerül. És ez egy komoly tulajdonosi döntés volt, hogy idén megteremtjük azt a bérkörnyezetet, ami megszünteti azt a fenyegetettséget, ami korábban mindig ott volt fölöttünk is, hogy ha valahol valamennyivel többet ígérnek, egyes dolgozóink elmennek. Most megteremtettük, lemondtunk a profit egy része, hogy ne felejtsük el, hogy a profit az a magántevékenységünkből jön, és a magántevékenységünkben nagyon sok a nem magyar beteg által fizetett ügyeköltség. Itt jelentős profitokat állítunk elő. Ennek a profitnak ma több mint 60%-a a bérbe megy el. Tehát a béremelésre megy el. Nagyon sok pénzről beszélünk, nem árulok el titkot, körülbelül 9 milliárdos idei árbevétel mellett az idei tervezett nyereségünknek több mint a felét fordítottuk erre a speciális bérrendezésre. Viszont tudtunk, nem egyszerűen bért emeltünk, hanem megteremtettük a minőségi munkavégzésnek a környezetét és az értékelési rendszerét. És ezt maguk a dolgozóink dolgozták ki, ők döntenek, ők analizálnak, abszolút az ő általuk kidolgozott rendszer alapján oszlik meg a bérnek bizonyos hányada a kiválóan dolgozó és az attól elmaradók között. Szerintem ez egy komoly lépés.
Egy tulajdonosnak nem nagyon szokott kedve lenni profitról lemondani, csak ha tudja, hogy azt hogyan fogja visszakeresni záros határidőn belül. Tudja, hogy fogják ezt visszakeresni?
A tulajdonostársam osztja azt a véleményemet, hogy nekünk hosszú távon a magyar egészségügy meghatározó intézményévé kell válnunk. Ahogy ma a gerincben, úgy talán 10 év múlva egy szélesebb orvosi spektrumban, egészségügyi spektrumban is a magyar kiválóságot szeretnénk felvonultatni.
Változatlan környezetben, szabályozói környezetben is megvalósíthatónak látják?
Nem tudjuk, hogy milyen lesz a szabályozói környezet. Ezért, amikor kreativitásról beszélek, akkor arról beszélek, hogy a nemzetközi munkaerő, illetve a nemzetközi piacról hogyan tudunk behozni olyan jövedelmet, amelyik elismeri a mi kiválóságunkat. A nemzetközi piac elismeri a kiválóságunkat. Mondjuk egy gerincdaganatért a nemzetközi piac kb. 8-10-szeresét fizeti nekünk, mint amit a magyar közfinanszírozás. Ez egy kiváló piaci terület, ahol mi nagyon magas profittal tudunk behozni betegeket. Hozzánk orvosok küldik, ugye a betegeket, nem ügynökök hozzánk a betegeket. És ugye ezzel mi azért Magyarországon eléggé egyedülálló pozícióban vagyunk.
És ez elég ahhoz, hogy ismeretlen környezetben is hosszú távon profitábilis lesz. Az lehet az intézmény?
Biztos vagyok benne, mert a jelenlegi... Szóval nem tudom megmondani, hogy itt mi lesz jövőre, milyen mutatók, milyen szabályok mentén fogunk működni. De a stabilitásunk az abszolút adott. Tehát az a fajta nemzetközi jövedelem és a hazai magánjövedelem, ami bizonyos, hogy nem nagyon fog változni. csökkenni, az megadja a cég stabilitását. Tehát ha mondjuk holnap a legrosszabb, ami minket érhet, hogy mondjuk bezárják a gerincközpontot. Bár akkor nem tudom, hogy az évi 146 ezer gerincbeteg hol lesz ellátva, de ha egy ilyen bekövetkezne a cégünk, akkor is stabilan állna. A legfeljebb elbocsájtanánk 200 embert a 650-ből.
Nemzetközi piacon mi mutatja meg egy ilyen társaságnak a versenyképességét?
Két dolog. Az egyik a hozzánk küldött betegek, illetve a hozzánk küldött referálások, tehát az, hogy hány beteg konzultációt kér tőlünk a nemzetközi szakma. Ez attól függ, hogy milyen pozícióink vannak a nemzetközi tudományosságban. Európában egy különlegesen érdekes és hatékony rendszer alakult ki az európai kutatási forrásokhoz való hozzáférésben, az úgynevezett konzorciális pályázatoknak a rendszere, ami azt jelenti, hogy európai közösségi országok kutatóhelyeivel közösen 8-10 kutatóhely összeállít egy olyan programot, ami megfelel az adott kutatási periódus célkitűzéseinek, és létrejön egy nagyon komoly finanszírozási egység. 6-8 millió eurókat lehet ilyenkor keresni egy-egy 3-4-5 éves projekt keretén belül, ami egy adott témában elismeri a kiválóságunkat. Mert az nyugat-európai konzorciális partnerek azért dolgoznak velünk, mert mi hozzá tudunk tenni valamit a konzorciumhoz, amitől a konzorcium sikeresebb lesz.
Honnan jönnek a betegek?
Betegeink azok gyakorlatilag a világ bármely részéről. Jellemzően olyan részekről jönnek, ahol általunk kiképzett orvosok végzik a gerincdaganatsebészetet, vagy olyan területekről, ahol egy-egy intézménnyel szoros viszonyt építettünk ki, vagy például a horvát állammal van egy elég érdekes kapcsolatunk a horvát biztosítóval, ahol gerincdaganatokat tekintve nagyon sok konzultációt kérnek. Ugyanez van Portugáliával például. Portugáliából is igen sok beteg konzultáció van, de bármelyik európai országról beszélhetünk, ahol egy-egy speciális daganat előjön, amiben mi vagyunk otthon, és megkérdezik a véleményünket. Hát, igen.
Nincs elég versenytársuk a környező országokban?
Van, versenytárs mindig van, de ne felejtsük el, hogy ezt a szakterületet azért ennek a kialakítói között mi is ott voltunk. Tehát amikor a szakma fejlődésével a gerinc daganatok operálhatósága valóságá vált, mi ott voltunk az úttörők között. És mi voltak olyan területek, ahol mi voltunk az innovatőr, és mi voltunk az, akiknek a tapasztalata a többieket tehát kvázi vezette. Ez a versenyelőny megvan ma is, mert hiába nőnek föl kiváló iskolák és jó sebészek, de a leghosszabb tapasztalat, legnagyobb betegszám, legstabilabb metodika mégiscsak hozzánk kötődik. Tehát ez egy nagyon... Tehát egy orvos és egy intézmény presztízse az hosszú távú. Sokáig kell érte dolgozni, amíg megalapozza az ember. Utána sokáig kell dolgozni, és sokat kell dolgozni, hogy karban tartsa az ember. Megfelelő fiatalokat kell fölnevelni, akik kvázi új generációként átveszik az úttörőknek a szerepét, és ezt hívjuk műhelynek. Egy ilyen műhely az évtizedekre meg tudja határozni egy országban és egy nemzetközi kvázi tudományos életben a fejlődés irányát. Mi a gerincdaganatsebészetben jól állunk, az én főorvosaim között sok olyan van, aki nemzetközi kaliber lett az elmúlt években, tudományos igazgatónk pedig a legmagasabb szintű szakmai szervezet vezetőségében van, ahol pont az én pozíciómat csont nélkül vette át, amikor én nyugdíjba mentem. Tehát azt kell mondjam, hogy ez a legfontosabb, hogy a nemzetközi szakma hogy ismeri el a mi tevékenységünket, és most nagyon csúnya mondat következik, mert ez a szakmai presztízs, ez bizony üzletté konvertálható. Akkor, amikor ide küldenek olyan betegeket, amiket úgy vélnek, hogy mi jobban megoperáljuk, mint ők, akármelyik országról beszélünk itt most, akkor bizony nálunk komoly profit keletkezik.
De a nekik kiszámlázott ár az a betegség gyógyításának valós ára?
Mi extra profitot teszünk rá. Nálunk a valós ár az a nemzetközi ártól elmarad. Hiszen gondoljon bele, azért nálunk a bérek azok nem a nem a mondjuk a nyugat-európai bérek, vagy mondjuk nálunk egy az élelmezés költségei, vagy akár az elhelyezés költségei nem felelnek meg egy akármilyen fejlett magánkórház költségvetésének Nyugat-Európába. Tehát mi ezt a szorzót alkalmazzuk, amit mi én szakértelem szorzónak hívok, és ez azt jelenti, hogy ezzel kvázi ott vagyunk a világpiacon, az áraink jóval kevesebbek, mint a nagy nemzetközi kórház konglomerátumok árai, viszont a minőségünk meg demonstrálhatóan kiváló. Tehát a finanszírozó megfizet minket, és a keletkező extra profit pedig alkalmassá tesz minket arra, hogy finanszírozzuk azokat, amiket az előbb megbeszéltünk.
Ha az állami közfinanszírozott egészségügyi ellátás teljesen megváltozna, a betegség gyógyítását a valós árán finanszíroznák, és még VIP szolgáltatásokat is tudna nyújtani, hogy a Dunára néz az ablak például, tehát hogy kellemes ott betegnek lenni, akkor ez az önök modellje az versenyképes maradna egy ilyen rendszerben?
Biztos. Biztos, mert egyre több kórház investálna abba, egyre több forrás jelenne meg, ami a minőségi betegellátást jelenti. Tehát a minőségi betegellátásba investálni jó üzlet az egész világon. Magyarországon még nem látszik ez körvonalazódni.
Az a minőségi, ami után minél hamarabb meggyógyulva kimegyek az intézményből.
Igen, nem csak a Dunára néző ablaktól gyógyul a beteg, hanem egy nagyon megalapozott szakértelemtől, aminek a környezet, a gyógyítás környezete is jó. Tehát az egyszer használatos eszközök, a személyzet, tehát a megfelelő számú személyzet, jól képzett személyzet, ezek mind-mind olyan aspektusok, amiket számításba kell venni.
Van egy nagyon gyorsan fejlődő ágazata a magyar közéletnek, ez pedig a sport. A TAO támogatások miatt tömegek jelennek meg a sportokban. A sportolók időnként megsérülnek. A sport orvoslás, mint az MLS egyik szakbizottságának tagja. Milyen állapotban van most?
Sporadikus, inkább úgy mondom, hogy inhomogén a színvonal, de egy dolog biztos, sokkal jobb állapotban van, mint 2010 előtt. 2010-ben vettem át az MLS Orvosi Bizottság elnökségét, teljesen újra szerveztük a kollégáimmal az ellátórendszer, tehát az MLS-nek a saját orvosi struktúráját, az UEFA és a FIFA ajánlások alapján teljesen új generációt hoztunk kvázi versenyképes helyzetbe. Olyan képzéseket vezettünk be, és itt olyan kiváló kollégákkal dolgozunk, mint a Pánics Gergely, aki a csapatorvosi alapbizottságunkat vezeti, vagy a Szeli Zsolt kardiológus kollégánk, aki az UEFA összekötőnk. Ezek a srácok nem lesznek, ezek kaliberek. Az ő kemény befektetésük, ami társadalmi munka, félreértés ne essék. Ezek a fiúk, meg még sokan mások, létrehoztak az MLS mögött egy erős orvos szakmai struktúrát. Nem akarom megmondani, hogy kik azok a vezetők, akik azt mondták nekünk, a labdarúgó szövetségi vezetők, hogyha mindenben olyan fejlődés zajlott volna le itt az elmúlt 7-8 évben, mint a futball egészségügyben, akkor máshol lenne a magyar foci. Ez teljesen így van. Ma egy nagyon modern nemzetközi színvonalú csapatorvosi ellátás van a magyar futball mögött, és azt látom, hogy a többi sportágban is szépen alakulnak ezek a sporttörvény, ami végül is megteremtette az alapjait annak, hogy a sportegészségügy fejlődjék, jó kereteket biztosított. Tehát amikor az orvos munkájának a környezetéről beszélek, ez egy jó példa arra. Még mindig alulfinanszírozott a sportorvoslás, és fájóan alulfinanszírozott, de attól függetlenül a kiváló szakember garnitúra összeállt. Most ez a szakember garnitúra jóval stabilabb hátteret ad a magyar sport mögé, és nem csak az élsport, hanem a tömegsport mögé is, mint a korábbi helyzet időszakokban.
És a rehabilitáció is ugyanígy fejlődött? Mert az is kell a gyógyuláshoz.
Igen. A rehabilitációnak két aspektusa van, ugye a testi és a lelki rehabilitáció. A testiben kiemelkedő szerepet a gyógytornászok visznek. Magyarországon a gyógytornász képzés az egy mindig is az egyik legjobb színvonalú képzési struktúra volt. A magyar gyógytornászok között millió magánvállalkozás van, és ezek a magánvállalkozások dokumentáltan magas színvonalú ellátás. A dokumentációjuk parádés. Tehát ami ma a magyar gyógytorna, fizioterápia, rehabilitáció szintén zajlik, azt kellene kivinni. az egész magyar egészségügyre. Ez az egyik legfontosabb aspektus, ez a rehabilitációs aspektus, de a másik a lelki. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a szomatikus, tehát a testi gyógyulást hogyan tudjuk megtámogatni lelki támogatórendszerekkel, sajnos itt finanszírozási problémákba ütközünk, mert itt a sportoló saját zsebére van az egész kvázi hárítva. Nekünk van egyedül kiemelt sportpszichológiai osztályunk, és talán a sportkórházban van még, ezt most nem tudom biztosan, de az bizonyos, hogy például a mi osztályunk, a mi pszichológiai osztályunk prima sportrehabilitációs pszichológiát csinál, és egyre több az olyan magánpraxis, amelyik ugyanezt teszi, és tehát itt sajnos ez egy erről financiális kérdés, hogy ki fizeti meg az ő tevékenységüket.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Varga Péter Pál, a Budai Egészségügyben ügyvezető résztulajdonosa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.